Mikor a barát ezt meghallotta, gyorsan a királyhoz sietett társával együtt. Figyelmeztette, hogy a csatát semmiképpen el ne halasszák. Kisebb a veszély most, mintha másnap az egész haddal kell szembeszállniuk. Semmi kétség, hogy győzni fognak. E szóra a király nyomban megfúvatta a kürtöket, és a harsonazengéssel, doppergéssel együtt kiáltás, vagy jobban mondva ének szállt fel a mieink ajkán. Jézusnak, üdvözítőnknek nevét hívták, régi szokás szerint. Ugyanebben a pillanatban megpillantottuk az ellenség beláthatatlan tömegét, amint kivehetően lefele indultak a velünk szemben lévő dombról, ahol a török császár is volt. Ekkor végre a király fejére is feltették a sisakot. Abban a pillanatban halálos sápadság ömlött el az arcán, mintha előre érezte volna jövendő végzetét. A csata jele elhangzott, mire azok, akik az első sorban voltak, bátran nekimentek az ellenségnek. Ágyúink valamennyien eldördültek. De a harc csak kiskárt tett az ellenségben, noha a mieink számához képest elég heves volt, és többen estek el az ellenség közül, mint a mieinkből. Végre a mieink kemény viaskodására az ellenség hátrálni kezdett, akármivel a mieink rohama erre kényszerítette, akár azért, hogy bennünket az ágyúk irányába tereljen. Hirtelen odasiet a királyhoz Báthori András, azzal, hogy az ellenség menekülőben van, miénk a győzelem. Törjünk hát előre, és segítsük a mieinket a hátráló ellenség üldözésében. Előre nyomulunk ellen mi is, árgombokron keresztül, s amint ahhoz a helyhez értünk, ahol az imént a harc folyt, sok halottat lehetett ott látni a mieink közül szerte a mezőn heverve, de még többet az ellenség közül. Néhányan még éltek is, és lélegzettek. A mieink ez alatt viaskodtak az ellenséggel, és bátran harcoltak, miközben a királyi csapat is oda sietett, már amennyire a vértes had sietni képes. De a jobb szárny kezdett meghajolni. Sokan eredtek futásnak azon az oldalon. Azt hiszem, az ágyugolyók ejtették őket rémületbe, melyeket az ellenség csak most kezdett harcba vetni. Ez a körülmény, meg az, hogy az ágyugolyók most már a mi fejünk fölött száldostak, akik a király mellett voltunk, valamennyiünkben félelmet keltett. És ettől az időtől fogva a király többé nem volt sorainkban. Lehet, hogy megelőzte azokat a sorokat, akikről említettük, hogy előtte álltak, amit előzőleg azért intéztek így, hogy a király ne legyen kénytelen mindig ugyanazon a helyen maradni. Lehet, hogy azok sodorták el a csatasorból, akikről mondottuk, hogy mögötte álltak, mert mindkettő megtörténhetett. Vannak olyanok is, akik azt mondják, hogy csapatunk első rendjeit megelőzve egészen előre tört, és ott bátran harcolt az ellenséggel. Én ezt sem megerősíteni, sem nyíltan megcáfolni nem merném. Abban az egyben bizonyos vagyok, hogy attól kezdve hiányzott a mi rendünkből és a számára kijelölt helyről, amikortól fogva az ellenséges ágyuk dörögni, és a jobb szárny menekülni kezdett. Azután majdnem ugyanettől a pillanattól fogva észrevettük, hogy, mint a király, ugyanabból a sorból hiányzik az esztergomi érsek is, és még sokan mások a király környezetéből. Én a király elvesztét sem azokra nem szeretném hárítani, akiket őrizetére rendeltek, sem azokra, akik őt talán rosszkor vitték el a csatából. Egyedül bizonyos, szerencsétlen végzetre. Mert királyunkat vesztettük el, és nem csak azt szenvedjük el, amit külső ellenségtől kell elszenvednünk, de belviszályoktól, az elhalt király helyébe állítandó új király miatti pártvillongásoktól gyötretünk, és bűneinkért még súlyosabb csapásokat is megérdemeltünk volna. Ugyanis mind ezek, mind amazok a legnagyobb hűséggel viseltettek a király iránt, és gondjuk volt a király épségére. Ami pedig azt a hármat illeti, akiket a király személyének a védelmére kijelöltek, azokról tudjuk, hogy az ellenségtől, melynek szétszórására küldettek, csak akkor tudtak visszatérni, mikor már egész hadunk menekülőben volt. Egyikük fogságba is esett, de ugyanott nyomban ki szabadult. Annál fölháborítóbbnak tartom, hogy valaki egy erről kiadott beszédében, ha ugyan beszédnek lehet minősíteni az ilyesfélét, álnok módon királyunk cserben hagyóinak nevezett bennünket. Avagy a király árulóinak kell bélyegezni azokat, akik valamennyien a jó, a leghívebb alattvalók szolgálatával vették őt körül, akik majdnem mind ott estek el, ahol a király feküdt, és halálukkal tanúsították, mennyire hívek voltak királyukhoz, és mennyire szerették hazájukat. De ugyanez a híres történetíró, aki ezeket írta, aki annyi szidalmat halmozott nemzetünkre, ennek a vésznek a történetét is úgy írta meg, hogy én szégyenkezem miatta. Mert ilyen szemérmetlenül mert nyilvánosságra hozni olyan dolgot, amit nem ismert. De térjünk vissza ahhoz, amibe belefogtunk. Noha a király serege a mondott dolgok miatt erősen összekavarodott és menekülőre fogta, azért mégis sokáig harcoltak még utána. Nem azon a széles síkságon immár, hanem az ágyuk előtt, melyek oly közel voltak hozzánk, hogy az 10 lépésnél nem volt több. Végül azonban nem csak a félelem, de a füst is ellepett mindent, és akadályozta a látást. Ezért hadaink kénytelenek voltak nagyrészt a völgybe lemenni, abba a mocsaras víz mellé. De a hátra maradottak szüntelenül bátran harcoltak az ágyuk előtt. Egyébként azok is visszatértek, akik a völgybe húzódtak le, hogy újra kezdjék a harcot, de sem az ágyuk erejét és füstjét nem lehetett már elviselni. Meg nagyrészt a hadsereg is menekülőben volt már, tehát ők is futni kényszerültek. Menekültek mind egy szálig. Ki merre legközelebb tudott. Főként azon a helyen keresztül, ahonnan kevéssel előtte újjongva a győzelem reményétől eltelve jöttünk. Táborunk helyén által, melyet az ellenség már előzőleg úgy szétdult és fölprédált, hogy csak nyomai maradtak meg. És mindent elborított azok holtteste, akik a táborban visszamaradtak. Az ellenség látta, hogy a mieink menekülnek már, azonban sokáig veszteg maradt a táborukban. Akármivel cseltől féltek, akármivel a küzdelem kifárasztotta őket, vagy talán mert a leszálló éj sötétjére vártak. És egyáltalán nem üldözték a mieinket. Ez a körülmény, meg az, hogy az éjszaka nem sokára hatalmas záporral köszöntött be, sok halandónak lett a menekvése. A küzdelem pontosan 1,5 óráig tartott. A mocsár is nem egyet nyelt el mély örvényeiben. Sokan azt mondták, hogy a király is ott pusztult el, azonban később egy meredek part hasadékában lelték meg Mohács fölött, fél mérföldnyire a Csele nevezetű falu alatt. Ezen a helyen akkor a Duna áradása miatt a szokottnál magasabban állott a víz. Itt fulladt bele a vízbe, lovával együtt úgy, ahogy fel volt fegyverkezve. Még mások is vesztek itt el. Valamivel arrább találták Trepka András és Acél István holttestét. Mondják, hogy a barát az első sorokban esett el, bátran küzdve. Fejét a törzséről levágták, és a következő napon az ellenség táborában diadalmenetben vitték körül hosszú lándzsára tűzve. Majd, mint mondják, utóbb a török császár sátra előtt állították föl. Azon a napon, mely a csatát követte, a foglyok közül 1500-at, nagyrészt főnemeseket, körbeállítottak és lefejeztek a győzelmes sereg szeme láttára. Így áldozott a török császár az ő vérükkel isteneinek. Keveset hagytak meg a foglyok közül, éppen csak, hogy legyen, akitől a császár és Ibrahim basa kitudhassa, amire szükségük volt. Ezek között találtatott Miklós, családnevén herceg, mely a mi nyelvünkön vezért jelent. Ők pedig azt hitték, hogy valóban herceg, és ő a királyi kincstárdok. Aztán még Pilacki János és Maciovszki János, lengyel nemzetiségűek, és a király belső kamarásai mind a ketten. Mikor a királynéhez visszatértek, sokat megtudtunk tőlük, amit a történetírás magvas rövidsége miatt most nem sorolhatunk elő. Életben maradt Fekete Mihály és Majdényi Bertalan, akiket azután nagy pénzen váltottak ki. A csatában és menekülés közben a királyon kívül a püspökök közül elpusztult Szalkai László esztergomi érsek, Tomori Pál kalocsai érsek a hat fővezére, Perényi Ferenc váradi püspök, Móré Fülöp pécsi püspök, Paksi Balázs győri püspök, Csáholi Ferenc csanádi püspök, Palinai György boszniai püspök. A bárok közül Zápolya György szepesi gróf a had második vezére, Drágfi János országbíró, Ország Ferenc főkamarás, Korlátkői Péter és Trepka András főajtonállók, Horváth Simon királyi főpincemester, Szécsi Tamás, Perényi Gábor, Sárkány Ambrus, Pálóci Antal, Cetrini Mátyás, Frangepán gróf, Bánfi Zsigmond, Hampó Ferenc, Batiáni János, a cseh Slik István, és még sokan mások, csehek és morvák. Az ország előkelőbb és hatalmasabb emberei közül Balasi Ferenc, Tarcai Miklós, Paksi János, Istvánfi János, Várdai Imre, Podmanicki Mihály, Orlovcsics György, a zengi kapitány, Acél István pozsonyi várnagy, Pogány Zsigmond, Tornajai János, Lánai János és István, Forgács Miklós. Ezen kívül még mintegy 500 előkelőbb nemes. Ötötször, 3 vagy 4 000 gyalogoson kívül csak igen kevesen menekültek meg, mert körülbelül 12 vagy 13 000 voltak. Ezeknek a vezérei közül alig is menekült meg más valaki, mint ciprusi Hannibal. Valamennyi ágyú, azok is, melyek a csatában voltak, és azok is, melyek részben a táborban, részben a hajókon maradtak, az ellenség kezére jutottak. Ezeknek a gondját Hardek János grófra bízták, de már későn, csak azon az éjjelen, amely a csatát megelőzte. Pedig gondos, buzgó ember volt, aki a király körül kezdettől fogva sokat szorgoskodott, és azon kevesek közé tartozott, akiket a király szeretett. Éjjel és a csatát követő napon az ellenség a környező vidéken gyorsan szerte özöllött, és amit előtaláltak, azt elpusztították, fölperzselték, halandó embernek nem kegyelmeztek. Nemre, korra, vallásra való tekintet nélkül mindenféle iszonyatos és kegyetlen dolgot műveltek a szerencsétlen néppel. Nincs elég erőm hozzá, hogy annak az éjszakának és a rákövetkező napoknak a pusztításait megsirassam. Mert az akkora volt innenső Magyarországnak azon az egész részén, hogy el nem hihetem, miszerint valaha ellenség bőszemben dühöngött volna. Többek között az is megesett, amit talán még soha nem lehetett hallani, hogy a szerencsétlen anyák a földbe ásták élő csecsemőiket, nehogy a sírásuk elárulja őket. S itt aztán a föld alá zárva nyomorultul megfulladtak, míg az anyjuk elmenekült. Az ellenség egészen a Balatonig haladt előre, miután felperzselte Pécs városát, úgyhogy csak a vár és a híres nevezetes templom maradt éppen. Míg ezek történtek, a Vajda már Szeged körül volt az erdélyi seregekkel. Mivel a had olyan gyorsan nem tudott előre haladni, ő maga szekérre ült és pár emberével a királyhoz sietett, hogy akár egyedül is ott legyen a csatában, mert tudomására jutott, hogy semmiképpen sem fogják elhalasztani. Kristóf gróf Zágrábba érkezett. A csehek egy bizonyos része, azok, akik a király segítségére siettek, részben nem messze Székesfehérvártól, részben Győr alatt voltak. Körülbelül ugyanehelyt volt György brandenburgi őrgróf és a cseh kancellár Neuhaus Ádám. A királyné, mikor a pusztulásnak hírét vette, a veszprémi püspökkel és Turzó Elekkel, meg a pápai követtel, a király halála felől még nem volt biztos hír, rettegésében Pozsonyba menekült. Holmiát nagyrészt a Dunán szállították utána, s benne, meg mindabban, ami ott a budai polgároké volt, Orbánc András, az esztergomi várkapitány, nem csekély kárt tett. Azonban ennek a dolognak az elhíresztelésében messze eltér az igazságtól az, aki a mi könnyű lovasainknak, igazi nevükön huszároknak, azt a bűnt rótta föl, hogy a királyné leány kíséretével szemtelenül bántak, és gúnyból az ősaruikban táncoltak. A török császár pár napig azon a vidéken tartózkodott, ahol a csata lefolyt, majd mindenkit visszaszólított, akiket zsákmány szerezni szétküldött, és Buda felé indult. 6 vagy 7 szeri letáborozás után a Duna mentét választva útjául, és minden közbeeső várost vagy falut fölégetve ért oda, minden védőőrség nélkül találta és felperzselte. Csak a vár maradt meg, a királyi istálókkal és a vadaskert. Azután Magyarország innenső részébe küldte szétfosztogatóit, és ami csak a Duna és a Balaton között fekszik, egészen Győrig, mindent tűzzel, vassal feldúlt. Esztergom fellegvárát is, az, akit az imént említettünk, azaz Orbánc András, otthagyta. Azonban a vár egy egészen alacsony származású ember, belőbb még csak a káptalan gyalogosok katonáinak volt a vezetője, a néhányad magával oda menekült bizonyos Nagy Máté révén épségben maradt. Azon kívül Visegrád várát, a Szent Korona őrhelyét tartották meg a parasztok és a barátok. Rettenetes rémület szállta meg a mieinket, mikor meghallották, hogy a császár Budára érkezett. Pedig a várat, köztük Tatát és Komáromot, és még Székesfehérvárt is, csak azért nem foglalta el az ellenség, mivel nem tudni mi okból beérte, hogy csak feldúlja az országot. De a várak és megerősített helyek ostromával nem vesződött. Sehol sem álltak azonban jobban ellen a Magyarországot dúló ellenségnek, mint azon a helyen, amelyet Marótnak neveznek. Nem messze Esztergomtól. Az esztergomi érsek nyaralója Igen kellemetes vidék ez, azokban az erdőségekben, melyeket vértesnek nevezünk. Mindenünnen erdők és ligetektől körülvéve. Néhány ezren a mieink közül ide menekültek, feleségeikkel, gyermekeikkel, a szűk ösvényekben bízva. Nem egyszer csaptak össze az ellenséggel, nagy veszteségeket okozva neki. Végül, miután az ellenség semmiképpen sem tudta bevenni a mieink szekérrel körülkerített táborát, kénytelen volt ágyúkat hozatni oda. Így végre szétszórták a tábort, és csak nem egy szálig levágták őket. A roppant hullahegyek, melyek még ma is láthatóak azon a helyen, könnyen felfedik az öldöklés nagyságát. Az a kevés, aki megmenekült, azt állítja, hogy voltak ottan 25 ezren a mieink közül. Mind a megölt, mind a fogságba hurcoltak számát összegezve, merem állítani, amennyire tudomást tudtam szerezni róla, hogy ez országos csapás alkalmával közel 200 ezer ember veszett el. Innenső Magyarországot a leírt módon földúlva, és a dráva torkolattól egészen Győrig háborgatva, nem kis félelembe ejtette még azokat is, akik távol voltak. Sőt, a bécsiek is rettegésbe estek. Akkor azonban a török császár hidat veretett a Dunán Pest felé, és Budára jövetelének 14. napján túlsó Magyarországba ment át. Itt is mindenfelé szétküldte embereit, és ami csak volt a Duna és a Tisza között, minden fölprédáltak, fölperzseltek. Ahogy innenső Magyarországon is csinálták. A lakosságot, amely nem ment át a Tiszántúra, részben kardélre hányta, részben rabságba hurcolta. Így, miután kedvére kidühöngte magát a nyomorult Magyarországon, bizonyos belviszályok, melyek közben Kis-Ázsiában, amit Anatóliának mondanak, támadtak, visszaszólították őt. Egyetlen helyen sem hagyott őrséget, amit csak a Duna és a Dráva között elfoglalt, sőt, még Budavárában és a városokban sem, hanem egyenesen hazatért.